Vendégünk a stúdióban továbbra is Navracsics Tibor, a Polgári Kormányzás 2006 munkacsoport vezetője, a telefonszámunk pedig 483-26-26. A mai Fidesz nagygyűléssel kapcsolatban az MSZP azt mondja, hogy a két nagygyűlés után most jobban látszanak a különbségek az MSZP és a Fidesz között. Gáli Zoltán, a kampánykommunikációs vezetője úgy fogalmazott, hogy ma, mintha több lett volna a fütty, mintha sokkal többet beszéltek volna a múltról és Gyurcsány Ferencről, mint tegnap, ahol pedig több volt a mosoly és több szó esett a jövőről. Mit gondol erről?
Hát Gáli Zoltán a tegnapi rendezvényen végig a színpadon állt, és részt vett benne, mint lemezlovas, vagy moderátor, vagy nem tudom. Én ma ültem a színpadon, és azért nem formálnék véleményt az MSZP nagygyűléséről, illetve a miénkről a hangulat szempontjából, mert ha valaki a színpadon van, akkor nyilván sokkal jobban érzi magát, mint a tévé előtt nézte. Én ajánlom azért Gáli Zoltánnak, hogy esetleg a mi gyűlésünkről is a közvetítést, és ne csak a saját gyűlésükről beszéljen. Abban egyetértek vele, hogy valóban tisztábbá váltak a különbségek a két párt között. Egyrészt annyiban, hogy a Fidesz nagyságrenddel nagyobb tömeget vonzott a Kossuth térre és környékére, mint az MSZP már az első jelentések alapján is. Másrészt pedig...
Ebben azért valószínűleg még a következő napokban számháború lesz, hogy hol voltak többen.
Igen. Másrészt a műsor struktúrájában is, hogyha megnéztük, vagy valaki felfigyelt rá, akkor az MSZP nagygyűlésén a Hairből voltak részletek, Coldplay, U2 és Robbie Williams számokat játszottak be, ha jól emlékszem, hogy a rockzenészek magyar zenéket játszottak. És a hangulat szerintem mind a két helyen jó volt, de hát ez így van rendjén, a nyilvánvalóan elsősorban egy párt támogatói mennek el a pártnak a nagygyűlésére, ez a szerepe megerősítse az összetartozás tudatot, és még egyszer az utolsó hét előtt utoljára adjon szellemileg ki töltekezésre lehetőséget.
Mi marad itt az utolsó hétre, hiszen azért tegnap... A tegnapi beszédekben is volt utalás arra, hogy az utolsó héten Gyurcsány Ferenc most pontosan nem tudom, hogyan fogalmazott, de hogy sok minden érdekes dolog történik majd még, ki tudja, mire kész kell felkészülni a másik oldalról az MSZP-nek. Tehát egy ilyen utolsó hétben milyen választási technikákat vethetnek be a pártok?
Szerintem mindegyik párt, akármit is mond most, meg fog próbálkozni azzal, hogy a számára elérhető szimpatizánsok, vagy a kampány során elért szimpatizánsok közül minél többet elvigyen szavazni. Ez nem erőszakot jelent, ez nem kényszert jelent.
És hát csak van egy csúnya szó rá a mozgósítás, ami ugye rossz emlékeket idéz sokakban.
Azért igen, de akkor álljunk meg egy pillanatra. Ugye folyamatosan mindenki irtózik attól, hogy bármilyen militáns kifejezést a választási kampányban, és ez sokat mond, hogy már választási kampányról beszélünk, használjon, pedig ennek az eredeti magyar neve választási hadjárat. Vagyis amikor ilyen fogalmak előkerülnek, akkor azért mindig előkerül az, hogy az eredeti magyar jelentésből adódóan, és itt mindenki úgy gondolja, hogy minél több embert mozgósítani kell. Én szerintem, mint ahogy egy választási kampány is, és a mostani választási kampány is alapvetően békés, vitatkozó jellegű, az emberek megpróbálják meggyőzni a választópolgárokat arról, hogy az adott pártot választják, ugyanúgy a mozgósításnak is lehet ronda a neve, vagy taszító a neve, de valójában nem arról szól, hogy másokat erőszakkal elvigyenek szavazni, hanem mindenki a saját bázisát akarja elsősorban elvinni.
Az a kérdés, hogy itt milyen módszereket vesznek igénybe a pártok, hiszen úgy tűnik legalábbis, hogy a nagy többség számára, a magyar választók nagy többsége számára nem vonzó az, hogyha megpróbálják kézen fogni, vagy fölhívogatják, hogy menjen el szavazni. Tehát milyen, hol a határ, meddig megy el a párt egy ilyen mozgósítási
technikában? Vannak technikai segédeszközök. Van a levél, amit kiküldenek ilyenkor, általában a telefonhívások, amelyeket egy automata végezel, és vannak valóban azok, amikor a párt aktivistái fölkeresik a párt szimpatizánsait. Biztos van olyan, aki ezt sérelmesnek tartja. Én sokkal több olyan váddal találkoztam korábban Fidesz szimpatizánsok részéről, hogy várták listákat, hogy jöjjenek el, keressék meg őket, és mondják azt, hogy jöjjenek el szavazni, számítunk rájuk mindakik, amiatt háborogtak volna Fidesz szavazók, hogy a Fidesz aktivisták ott voltak, és mondták, hogy jöjjenek, hangsúlyozom. A Fidesz aktivisták, a más pártok aktivistái is egy kopogtatásig mennek el, és fognak szólni az embereknek, hogyha valaki azt mondja, hogy köszöni szépen, nem kéri, és nem tart igényt rá, akkor nyilván oda nem fognak még egyszer menni.
Lesz-e még kampányzáró nagygyűlés, hiszen ezt a két nagygyűlést voltak olyan hírforrások, amelyek már kampányzárónak minősítették, de azért valószínűleg mindkét nagy párt tervez további ilyen kampányzáró nagygyűléseket az utolsó napon.
Ugye, hogyha meggondoljuk, a maga a kampány azért akárhogy is alakul április 9-ig, április 23-áig fog tartani. Én úgy gondolom most, hogy nyilván lesznek még olyan események, amelyek ezt a közösséghez tartozást erősíteni fogják, de a jövő hét, különösen szerda és csütörtök alapvetően a pártok vezető politikusainak vitához szól, ami megint olyan, hogy én nem gondolom, hogy látványosan, drámaian megváltoznának pártpreferenciák a viták hatására, de nagyon fontos, újabb igazolási pont lehet a párt hívei számára, hogy miért az adott pártra adják le a szavazatukat.
Hogyan fognak zajlani ezek a viták, és mit várnak egyáltalán ettől a vitától, hogyha a pártpreferenciák nem változnak, vagy a várakozások szerint nem változnak jelentős mértékben?
Attól még változhatnak. Ugye egy pártpreferencia változását nem pusztán az okozhatja, hogy valaki meggondolja magát, és azt mondja, hogy mégsem erre a pártra, hanem arra fogok szavazni. A pártpreferencia változását az is okozza, hogy egy esetleg bizonytalannak, a közvéleménykutatások szerint most bizonytalannak minősülő, de valamely párttal rokonszenvező szavazó, az érvek hatására megerősödik a pártválasztásában, és azt mondja, hogy nekem annyi a párt, hogy elmenjek szavazni. Én elsősorban ezt látom. Tehát ez lesz,
magyarul a részvételre lesz nagyobb hatással.
Legyen, igen, nem? Igen, egy ilyen pártválasztás megerősítő, vagy pártszimpátia megerősítő, fognak ülni az emberek nyilván a tévé előtt, nézik az általuk kiszemelt, vagy már-már szimpatikusnak tart pártvezetőt, és vagy gyengítheti a választási részvételen való hajlandóságot, vagy éppenséggel erősítheti az adott pártvezető vitában való szereplése.
De a viták, hosszas vita zajlott arról, hogy hogyan is legyenek ezek a választási viták, és aztán végül az a döntés született, hogy először a két nagy párt miniszterelnök jelöltje vitázik, és aztán a pártelnökök egy másik vitát tartanak. Mi indokolja, vagy miért volt ez előnyös a Fidesz számára, hogy először van a párharc, és utána még egy második van, amelyen egy négyes társaság vitatkozik, tehát a négy pártelnök vitatkozik.
A Fidesz kezdettől fogva nem nagyon szabott feltételeket. Az MSZP volt az végig, illetve a többi párt, akik részvételhez, nem részvételhez, ilyen-olyan dátumokhoz kötötték állandóan a vitát. Számunkra egy volt valami fontos, ez a valami pedig az volt, hogy legyen vita. 2-4 ember előtt ekkor, de az a mostanra már íratlan szabály vagy hagyománynak tekinthető a 98 óta a magyar választásokban, hogy vita nélkül ne legyen választás, legyen egy olyan alkalom, amikor a pártok vezető személyiségei elmondhatják elképzeléseiket.
És a második vita, amin a pártelnökök vitája van, az egyfajta visszavágót is jelenthet az első nap után, tehát az elvaratlan szálakat ott még lehet elvarni?
Akár az is lehet, de hát fejlődés történetileg ez úgy alakult, hogy eredetileg a két nagy párt miniszterelnök jelöltjének vitájáról volt szó, és az MDF miután Dávid Ibolyát jelölte miniszterelnök jelöltnek, ezek után értelemszerűen úgy adódott, hogy most a választási időszakban mindenki miniszterelnök jelölt, akit annak jelölnek, nem fosztható meg attól, hogy a többiekkel együtt elmondhassa az elképzeléseit. Ezek után alakult ki az, hogy viszont legyen akkor egy olyan alkalom is, ahol még így Gyurcsány Ferenc és Orbán Viktor is összemérhető.
Ha már ugye ebből a kampányból még bőven van egy hét, és nagyon sok minden történet itt az utolsó héten, de talán nem érdemtelen visszatekinteni, hogy milyen volt az ön értékelése szerint, vagy milyen ez a kampány, nem mondjuk még múlt időben, milyen ez önmagához képest, tehát a várakozásainkhoz képest, és milyen mondjuk 2002-höz képest?
Hű, ez így túl sok. Először is azért...
Hát mondjuk, milyen jó. A 2002-höz képest? Tehát azért 2002-ben nagyon sok olyan tényező volt a választási kampányban, ami egyrésztről megemelte a részvételt, hiszen egy olyan hangulat alakult ki az országban, ami miatt magas volt a részvétel, másrészt pedig nagyon sokakat azért mégiscsak taszított az éles szembenállás.
Igen, ugye óvatos vagy jó érzékű politológusok mindig csak események után nyilatkoznak már csak eseményekről, és nem tudjuk, hogy most milyen lesz a részvétel. Én úgy gondolom, most az utolsó hétig, hogy talán nem annyira hiszterizált most a légkör, mint volt 2002-ben. Voltak nagyon csúnya, nagyon nekem nagyon a szalonképesség határát súroló lépések, de összességében azt mondom, hogy ez egy elviselhetőbb kampány volt, mondom, az utolsó hét hátra van, ekkor még történhet valami olyan, ami az egész állításomat érvényteleníti, de úgy gondolom, hogy ez talán egy fokkal éles, de elviselhetőbb kampány volt, és aztán, hogy ez a részvételre hogyan hat ki, szerintem nem lesz olyan hisztérikus a hangulat, de ettől még lehet ugyanolyan magas a részvétel.
De az érdekes volt ebben a választási kampányban, ha már a 2002-höz hasonlítjuk, és lehet, hogy pont ezt érti ön az alatt, amit mondott, hogy sokkal kevesebb szó esett ideológiai különbségekről, mondjuk a 90-es rendszerváltás előtti pártállami rendszerhez fűződő viszonyról, vagy a nemzethez fűződő viszonyról, sokkal több szó esett munkahelyekről, igen, gazdasági kérdésekről. Igen. Ez mégiscsak egy óriási váltás 2002-höz képest.
Témák szempontjából egyértelműen egy stabil demokrácia választási kampányának témáival találkozunk. Oktatás, egészségügy, állam, adók, foglalkoztatás és a többi. Emellett valódések főleg a posztkommunista világ ideológiai kérdései háttérbe szorulnak, bár ugye, amit a beszélgetés elején megbeszéltünk.
Most érdekes módon ugye mégiscsak előjön.
Az identitás, de ez újra és újra elő fog jönni, én szerintem, még generációkon keresztül. Ami a másik, hogy azt látom, mindegyik párt a maga részéről a helyi kampányokra, a helyi választókerületi kampányokra, mind a reklámeszközök tekintetében, mind a témák tekintetében, mind a jelöltek tekintetében nagyobb figyelmet fordít.
És talán még erőteljesebb a két személy szembeállítása, bár ez 2002-ben is egy fontos tényezője volt a választási kampánynak, a két miniszterelnök jelölt személye, de talán még erőteljesebben két személyre élesebb.
Igen, 2002-ben Megyesi Péter nem vezette az MSZP kampányát. Volt egy Megyesi Péter pozitív kampány, és mellette Kovács László vezette az MSZP kampányát. Most Gyurcsány Ferenc vezeti az MSZP kampányát, tehát szerepében, a kampány szerkezetében gyakorlatilag olyan, mint a Fidesz 2002-es kampánya volt, és hogy a mostani Fidesz kampány is ilyennek minősül, én itt azért érzek egy kicsi eltolódást, egy kicsit ez a mostani, ez nem annyira pusztán Orbán Viktor által vezetett kampány, hanem itt már itt van mögötte a párt gépezet is.
És 2002-ben azért az akkori Orbán kormány csak az utolsó néhány hétben kezdett jelentősebb kampányba, igen, miközben most a Gyurcsány kormány azért már egészen korán elkezdte a kampányt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Vendégünk volt Navracsics Tibor, a Polgári Kormányzás 2006 munkacsoport vezetője.
Köszönöm szépen.